a Celldömölki körzeti stúdió összeállítását hallják.
Mária Rádió Celldömölk az FM 92,5-es frekvencián.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Vendégoldal című magazin műsorunkkal köszöntöm a kedves hallgatókat, Hencné Jámbor Mária vagyok. Műsorunk mai vendége egy vízügyi mérnök. Ezt a kifejezést olvastam egy főiskolai összefoglalóban, és tulajdonképpen én így határozom meg azt a feladatot, amit a mi vendégünk, aki egyébként a Mária Rádió Celldömölki stúdiójának az önkéntese is, végez. Sós Lászlót köszöntöm tisztelettel hallgatóink nevében is természetesen. Most vele fogunk beszélgetni erről a vízügyi mérnöki feladatokról. Mi ennek a tartalma? Mit csinál a mindennapokban? Milyen célok vezérlik a munka végzése során? Hát akkor, Laci, még egyszer elmondom, hogy ön nekem vízügyi mérnök, de majd ön megvilágosítja itt az én kis gondolkodásomat is, és a hallgatókét is, hogy tulajdonképpen mi is. De az első kérdésem az, hogy milyen érdeklődésűnek kell lenni ahhoz, hogy ilyen pályára készüljön egy fiatal.
Milyen érdeklődésűnek? Elsősorban műszaki beállítottságúnak, és másodsorban, de nem kevésbé fontos ez is, hogy szeretni kell azért a természetet, a vizet, és hát a környezetet. Én annak idején gyerekkoromban általános iskolában nagyon szerettem a biológiát, környezetismeretet, nagyon jó voltam benne, és szerettem is tanulni. És akkor még úgy gondoltam, hogy ha vízgazdálkodással foglalkozom majd, és vízgazdálkodási technikus leszek, az volt minden álmom, akkor a természet közeli élményeim lesznek, és a természet közelben fogok dolgozni, és a vízzel kapcsolatosan. Ma már tudom, hogy ez nem egészen így van. Elsősorban ez műszaki pálya, és csak másodsorban természet közeli pálya.
És akkor kérdezem, hogy mi volt a vonzás, a természet szeretet, ezt már úgy hallottuk. Nem tudom, hogy akkor, abban az életkorban lehet-e azt érezni, hogy a természet védelem iránti vágy, vagy a teremtett világért való tenni akarás. Mert ezt ma már ebben a korban és a mai körülmények között talán így határozzuk meg, hogy akkor ezt így lehetett-e érezni.
Hát ma már érzem ezt, de akkor általános iskolás koromban nem. Akkor csak szerettem kint lenni a természetben, az erdőben, csendes helyeken, bolyongani, barangolni, és főleg szerettem a vizes élőhelyeket. Itt Celldömölkön is volt akkor még a most hát üresen álló, de régen szmacs meg macs üzletnek nevezett bolt környékén egy tó. És emlékszem, még gyerekkoromban olyan sokat jártam ki, bár édesanyám eléggé aggódott emiatt, mert nagyon mély volt, nem volt képítve a partja sem, csúszós volt, nádasos volt, tehát könnyen bele lehetett volna esni és belefulladni. Én szerettem ott bolyongani. Elvarázsolt az a vidék, az a táj, ez a vizes élővilág.
Miket figyelt meg ott?
Vízi élővilág nem nagyon volt, így kimondottan, elsősorban a repkedő dolgokat, hogy úgy mondjam, na most, hogy madarak, vagy szitakötők, vagy mindenféle hasonló állatok, de engem a csend, meg a táj szépsége fogott meg elsősorban, meg az, hogy el vagyok bújva a világ elől. Tehát jó volt így.
Ez az általános iskola idejére tehető, ez az alakuló vágy, hogy milyen pályára lépek. De hogyan lesz valakiből vízügyi szakember? Hol és mit kell ahhoz tanulni, hogy ez az áhított pálya majd megnyíljon a vágyakozó fiatal előtt?
Én is úgy kérdeztem meg annak idején, nyilván a szüleimen keresztül. Ismerősünk volt, aki, mit később kiderült, úgymond vízügyi mérnök volt, és megtette az, amit ő csinált, hogy járt az országot, járt a vízes élőhelyeket, kint patakok környékén. Nyilván a fiatal koromban akkor még nem láttam, hogy ebben van azért rengeteg nehézség is, meg hát ez most ilyen érdekesen mondom, de ez egy cigány élet tud lenni, tehát hogy ide megyek, oda megyek, alig vagyok otthon, de akkor nagyon megtetszett. Hogy mit kell tanulni ahhoz, hát annak idején volt még egy, nem egy, több az országban, szakközépiskola és technikum. Én Győrbe jártam, Majer Lajos vízügyi út, híd és vasútépítési szakközépiskola és technikumban. A vágyam az, hogy technikus legyek, és az az ötödik év volt, akkor már csak szakmát tanultunk. És hát igazság szerint ötödik év során nőtt be a fejem lágya, úgy, hogy rájöttem, hogy nem lesz elég a mai világban, hogy csak technikus leszek, tovább kell tanulni. És akkor, hát, amit kimondottam, vízügyes felsőfokú intézmény, az a Bajai vízügyi főiskola volt. Egyébként ilyen, hogy vízügyi mérnök hivatalosan nincs, műszaki végzettségűnek kell lennie, tehát igazság szerint építőmérnöknek, vagy környezetmérnöknek, esetleg térinformatikusnak, manapság már rengeteg térinformatikus kell, vagy éppen geodéziai mérnöknek, de kimondott ilyen, hogy vízügyi mérnök nincs. Ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek van egy víztudományi kara, ami Bajai Főiskolát vonta be maga alá. Helyileg már ugye nem Baján van, ez a különbség, hanem Budapesten.
De még akkor Laci Baján végzett.
Én még Baján végeztem, 96-ban, elég régen.
Jók voltak azok az évek?
Nehéz volt, nagyon sokat kellett rajzolni, nagyon sokat kellett éjszakázni, főleg vizsgai időszakok előtt. Műszaki pályán mindig, hát, szivatják az embereket.
Szóval nem olyan könnyű, akkor maradjunk annyiban. Nem olyan könnyű, és főleg a vizsgai időszakban nem. De voltak pozitív természethez kapcsolódó élmények ott?
Voltak. Minden év végén el kellett mennünk egy mérőtáborba, ami Pécs mellett ott a hegyekben volt, egy patakparton úgy egyébként, és ott amiket tanultunk évközben, azokat be kellett gyakorolnunk, és számot kellett adnunk a tudásunkról. Gyönyörű táj, és nyugodt hely, mindentől elzárva, sehol a környéken egy falu, úgyhogy csodálatos volt.
És akkor kérdezem, hogy mit csinál egy vízügyi szakember, mi az ön feladata most?
Hogy mit csinál egy vízügyi mérnök? Hát elég sokrétű feladata van az igazgatóságunkon, én Szombathelyen a vízügyi igazgatóságon dolgozom, azon belül pedig a árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályon. Ezen kívül van még néhány osztályunk. Például a mi osztályunk az vízkár elhárítási feladatokkal foglalkozik. A vízkár például lehet árvíz, de nem csak árvíz, hanem belvíz, aszály, jégkár, például tavaly is volt a Rábán, vagy vízminőségi kár, most éppen Vében van ilyen probléma, ugye több ezer köbméter gázolaj ömlött ki, és a vizeket meg kell védeni, talajcserével egymással oldják meg, vagy éppen helyi vízkár is van, ami annyit jelent, hogy egy településen belül annyi csapadék esett hirtelennyében, nem tud lefolyni, és elönti a falut, tehát ilyesmi dolgokban mi közel működünk, illetve figyelünk. Aztán folyógazdálkodási osztály is vagyunk, ami annyit jelent, hogy ahogy benne van a nevében, gazdálkodnunk kell a folyóval. Minden, ami a töltésünket, az elsőrendű árvízvédelmi töltésünket érinti, vagy az árterületet, manapság már inkább nagyvízi medernek szoktuk hívni, de régen árterületnek hívták, vagy éppen magát a folyót érinti, vagy a vízügyi igazgatóságnak a területét érinti, bármilyen szempontból, akkor az hozzánk fut be, és mi kapjuk meg, elsősorban én, hogyha a Murával kapcsolatos, Mura folyóval kapcsolatos, de ugyanez igaz a Rábára, meg az Zala vízfolyásra is igaz, csak iskolatóra is, mint nagyobb egységre.
Laci, és ehhez a szombathelyi igazgatósághoz mekkora terület tartozik, vagy mi minden? Egész Dunántúl, vagy egy része?
Nem, egy Dunántúl egy kis része, hogy úgy mondjam, Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság, Vas megye teljes területe, ezen kívül Győr-Sopron megyéből egy kis terület, Veszprém megyéből, Somogy megyéből, és Zala megyének is legnagyobb része, sőt, szinte az egész része Zala megyének, így elég nagynak tekinthető. Ugye azért nem megyei szinten osztották le, mert itt vízgyűjtő területek vannak, ahogy említettem, vízgyűjtő gazdálkodás folyik. Tehát, hogyha Veszprém megyében ered mondjuk az egyik patak vagy folyó, hiába Vas megyében folyik bele mondjuk a Rábába, attól még nem lehet külön venni, mert azt a vízgyűjtő terület egészét kell nézni. Nem lehet, hogy most leszakaszolom. Leszakaszolhatjuk, de a patak az nem szakaszolja le magát. Tehát amit fönt beleöntenek, az lent jön ki. Tehát nem lehet külön venni.
Egyszer beszélgettünk, és akkor ön azt mondta, miután, hogy engem annyira érdekel ez a vízügyi mérnökség, hogy így mondjam, hogy az öné a Mura folyó. És ez engem olyan ámulatba ejtett, meg még talán egy kicsit irigyeltem is, hogy ó Istenem, milyen csodás feladat lehet, hogy valaki azt tudja mondani, hogy az enyém a Mura folyó. Akkor mondja el, hogy ez igazából mit takar? Miért felelőn, mire kell figyelnie, mivel törődik, miért aggódik? Mert biztos van olyan is, és minek tud örülni, amikor ezt úgy mondja, hogy az én folyóm a Mura?
Hát igen, büszkeséggel tölt el. Ez valahogy így alakult az osztályon, hogy az összes Murával, Mura folyóval kapcsolatos tevékenység az valahogy hozzám futott be, és én nekem adták. Valahogy jobban belástam magam a Murába, jobban tetszett, mint például a Rába vagy az Ala. És valószínűleg ezért van az, hogy most már én is vagyok hivatalosan is a Mura folyós, vagy murás. Hát ez annyit jelent, ugye a magyarországi szakasza a Murának, teljes magyarországi szakasza az így akkor hozzám tartozik. Ez olyan nagyjából 48 km hosszú szakasz. Eléggé, hát nem egyenes ez a folyó, hogy úgy mondjam, meanderezik, és nagyon nagy hullámtere van, és szinte teljes egészében töltések közé van szorítva. A jobb oldalról, a folyó jobb oldaláról a horvátországi töltések vannak. Ugyanis a Mura folyó az határfolyó, tehát a határon folyik. Egyszer meghatározták, hogy hol van a határ a 1800-as években, és az akkori folyó, ahol ment, a Sodor vonalában meghatározták, hogy akkor itt lesz a magyar-horvát határ. Azóta a folyó mindenhol volt, csak ott nem, ahol annak idején. Most is teljesen máshol folyik. Hát egy 10-20 év alatt képes 100-200 méterrel odébb folyni. Elhabolja az egyik oldalt, a másik oldalra pedig odarakja azt, amit följebb elhabolt. Így hát mozog elég rendesen a mi életünkben is jól láthatóan, tehát nem hosszabb távon kell gondolkodni. A projektek azok, amikkel így ezen kívül foglalkozom, a kezelőiken kívül, amit említettem, elég sok van. Tehát nem csak a saját indítású projektjeink vannak, hogy az ott élők, környéken élők életét biztonságosabbá tegyük, az árvízvédelmi töltések emelésével, hanem mások is indítanak bizonyos projekteket, akár határon átnyúlóakat is, most is van jelenleg ilyen, több is, vagy éppen UNESCO-s projektet. Például a Balaton Felvidéki Nemzeti Park jelenleg ilyen projektet indított, ilyenben vesz részt, és belevont bennünket is.
Szép folyó a Mura?
Gyönyörű, és nem is kicsi. Viszonylag erős sodrása is van. Átlagosan 80 méter széles, de vannak szakaszok, ahol 100-120 méter széles is. És nagyon szép, a hullámtér, ez pedig pont az a vidék, amit gyerekkoromban is szerettem, hogy csendes, teljesen természetes, érintetlen. És most a hetekben is jártam pont ilyen projekt megbeszélések kapcsán, jó felöltözve és hát terepruhában, be ilyen hullámtéri helyeken, gyönyörű holtágok vannak, amik magas víz idején, árvíz idején kapnak víz után pótlást, máskor sajnos nem, ezt is próbáljuk most egy projekt keretében megoldani, hogy többször kapjanak víz után pótlást, és hát az élővilágon kívül az a csend és az a táj, az gyönyörű.
Akkor vannak szép élmények, de aggódásra okot adó helyzetek is, sürgős intéznivalók, és ez belefér így a 8 órába, vagy vannak rendkívüli szolgálatok, ügyek, elintéznivalók, és hát meg kell felelni annak is?
Többnyire belefér a 8 órában, néha nem, amikor nagyon sürgős munka van, és sürgősen össze kell állítani például egy projektet, úgyhogy nehéz, de azért ez nem annyira sűrűn fordul elő. Ilyen napokon, amikor meg barangolok a murán, akkor pedig a szépsége miatt úgy elmegy az idő, hogy nem is bánom, hogy tovább tart, mint 8 óra, mert szép helyen vagyok, és ugyanakkor hasznos dolgot is tudok tenni.
Mivel árvízvédelemmel is foglalkoznak, amikor ilyen veszély van, akkor kell ügyeleti szolgálatot ellátni?
Természetesen van ott benti ügyeletünk, egy ügyeletesi szoba, felvértezve a legmodernebb technikákkal, kivetítővel, ilyesmikkel, és azért mi, mint műszakiak, többnyire kint vagyunk a terepen ilyenkor, 12 órázunk, ami azt jelenti, hogy 6-tól este 6-ig vagyunk, és akkor vált bennünket a következő, és akkor ezt így napokon, akár heteken keresztül is így csináljuk. És hogyha például a Rábán Szentgotthárdon elkezdődik, akkor utána jön le az árhullám, akkor utána megyünk Körmendre, majd pedig Sárvárra. Hát volt 2014-ben olyan is, hogy egyszerre még a Murán és a Zalán is volt ugyanilyen készültség, úgyhogy ott nagyon kevesen voltunk, akkor a vízügyi igazgatóságoknál meg van határozva, hogy melyik vízügyi igazgatóságot melyik másik fogja kisegíteni létszámmal. Hát az a vízügyi igazgatóság sem volt elég ahhoz, összesen 157 ember, ha jól emlékszem, jött még más igazgatóságokról segíteni nekünk, mert minden létező fővédvonalunkon harmadfokú árvízvédelmi készültségben voltunk. Azért ez egy nagy dolog, és hála a Jóistennek ritkán fordul elő. Nem könnyű ez az időszak. Egyik évben is húsvétkor volt például ilyen, és hát itthon voltam vagy 10 percet körülbelül, és akkor jött a telefon, hogy elrendelték a árvízvédelmi fokozatot, indulni kell.
De ha lezajlik, akkor azért van egy utó kísérő jó érzés, hogy teljesítették, hogy más emberekért nagyon sokat megtettek, nem?
Van, de azt is tudatosítjuk magunkban folyamatosan, hogy nekünk ez a kötelességünk.
Jó döntésképességgel kell rendelkeznie, úgy ítélem meg, azoknak az embereknek, akik ilyen feladatot végeznek.
Nagy felelősség ez tény, főleg a szakaszvédelemvezetőknek. Én egyébként Sárváron vagyok szakaszvédelemvezető. Ott nincs olyan sok szor árvíz, de mint műszak is beosztott műszaki, viszont az összes árvízvédelmi szakaszunkra be vagyok osztva, tehát bárhova hívhatnak és hívnak is, és nyilván megyek is. Kell döntéseket hozni, nem egyszerű amiatt sem, mert ilyenkor nem csak a mi szakaszunkra vagyunk kirendelve, hanem hát ez törvényi előírás, hogy segítséget kell, műszaki segítséget kell nyújtanunk polgármestereknek, ha kérik. Tehát községeknek, vagy városoknak, vagy szóval településeknek, mert ugye nem várható el tőlük, hogy értsenek az árvízvédekezéshez, vagy a belvízvédekezéshez, vagy bármilyen nemű védekezéshez, tőlük pedig elvárható.
Laci szereti, amit csinál?
Én szeretem nagyon, mert kihívások elé állít, és hát én igazából ilyen probléma megoldó emberke vagyok, szeretem megoldani őket. Hát ez kitérő, de a feleségem is néha mondja, hogy ő nem azért beszél a problémáiról, hogy megoldjam, hanem csak, hogy hallgasson meg. Mondom neki, hogy jó, jó, de én probléma megoldó ember vagyok, én megoldom, hogyha van egy.
Fantasztikus dolgokat tudtunk meg, de mert a felvezetőben elhangzott, kedves Laci, hogy nem csak hivatalos pályán mozog ön, hanem a Mária Rádió önkéntese még hozzá az indulástól. Most egy pár kérdést erről a témáról is, vagy erről a területről is tennék fel önnek. Mit jelent az önkéntes munka önnek?
Elsősorban, bár nagy szavaknak hangzik, vagy nagy szavaknak hangozhat, hogyha így mondom, hogy segíteni akarás. Igazság szerint az időmből tudok adni, és abból talán a legegyszerűbb is adni, és szeretem itt is ugye a probléma megoldást. Érdekel is, hogy lehet leküzdeni egy problémát, vagy hogy néz ki egy felkeverés, vagy egy zeneszámnak a lekeverése, vagy hogyha egy beszélgetés zajlik élőben, a stúdióban, az hogy lehet megoldani.
Ha túlszaladunk időben, vagy ha kevesebb lesz, ugye?
Így van, mindegyik probléma, olyan pedig nagyon-nagyon ritkán van, hogy pont másodperc, pontosan akkor fejezzük be, amikor éppen egy konferálás következne, vagy következik. Ez a segíteni akarás, ez valahonnan régről, fiatal koromból indult, amikor nyilván nem így fogalmaztam meg, hanem úgy, hogy Nagy József atya idejében hát indult a közösség, az egyházi közösség, amit közének hívtunk, és szerettünk mi nagyon összejárni, és rengeteg mindent csináltunk, segítettünk, és én igazából csak azt szerettem, hogy együtt vagyunk, és együtt jól érezzük magunkat. Az, hogy segítettünk valakin, vagy valakiken, ez így nem tudatosult bennünk, vagy nem ez volt a cél, számomra legalábbis. Hát ma már lehet így mondani, de akkor azért az nagy képűség lenne, ha azt mondanám, hogy akkor ez így indult. Hát azért voltam cserkész is, és hát egy ideig azért oktattam kisebbeket is. Bevállaltam, bár én magam nagyon izgulós vagyok, és nem szeretek mások előtt beszélni. Ezt még akkor kezdtem, ezt a segítés dolgot, amikor középiskolába jártam, ugye Győrbe, és jártam be a szemináriumban egy atyához, akivel szoktunk elmenni ilyen segítő szándékkal sérült emberekhez, gyerekekhez. Nem sok mindent csinál, csak igazából ott lenni, meghallgatni őket, játszani velük lenni. És ez nekem nagyon tetszett, vagy nagyon inspirált, hogy igazából csak az időmet adtam nekik, nem csináltam semmit az ég egyet a világon, pénzem nem volt középiskolásként, nem adtam nekik, és mégis nagyon feldobódtak, és nagyon segítettem nekik, ahogy jobb legyen a napjuk. És végülis ennek hatására én beléptem még akkor középiskolába a Karmelita harmadrendi szerzetes rendbe, amit ma már úgy hívnak, hogy világrend, ha jól tudom, és azóta is tagja vagyok. Most igazából csak imánkkal segítek, minden nap imánkkal, de ha van rá időm, mert vagy vonattal utazom dolgozni, úgyhogy vonaton oda-vissza, én mindig imádkozom, és megvan mindig minden imának a kedvezményezetje, hogy kiért.
Szinte már nincs mit kérdezzek, mert ez annyira jó volt, hogy megtudtam, mert ezt nem tudtam, és őszinte elismerésem. Nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk.
Én is köszönöm.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy megtudhatta mennyi mindent. Köszönöm szépen, Laci, a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mária Rádió Celdömölk az FM 92,5 frekvencián.